3-4-10 van, nem lesz tartós a szén reneszánsz Európában. A fosszilis energiahordozók árrobbanása kapcsán ideig óráig a szén felé fordulhatnak a gazdaságok, azonban az Európai Unió célja a hosszú távon továbbra is a karbonsemlegesség. A kontinens energiaellátása jelenleg elsősorban az északi áramlat 2 használatától függ. Ennek ellenére Magyarország ellátás biztonsága nincs veszélyben. Toldi Ottóval, a Klímapolitikai Intézet kutatás vezetőjével Molnár Gábor beszélgetett.
Energiaválság van világszerte. Nézzünk egy kicsit a dolgok mögé. Mi ennek az áremelkedésnek, ennek a krízisnek a háttere, az oka?
Ennek a krízisnek, hogyha helikopterviewból nézzük, akkor az a háttere nyilván, hogy a energiakereslet és a kínálat között megbomlott az egyensúly. Ez ugye annak köszönhető, hogy 2020-ban a Covid gazdaságra gyakorolt lassító hatása miatt kialakult egy 7-15%-os energiafogyasztás csökkenés. A termelőket ez elég fájdalmasan érintette, egy túltermelési válság alakult ki energiából, úgyhogy kapacitás visszanyesés volt, kitermelés csökkentés, import csökkentés, tehát elég súlyos depresszió, és ebből, ahogy kiszabadultunk a Covid restrikciókból, egy elég erős visszapattanás következett, meglepően dinamikus Európai Unió szerte, tehát 2021-ben és 2022-ben is 5%-os átlagos GDP növekedést jósolnak az Unióra. Ez a szokásos érték duplája, tehát ez nyilván egy hatalmas energia igénnyel járt többlettel. Ha részletekbe megyünk, akkor bizonyos helyen nyomon érhető az EU elhibázott energiapolitikája. Ugye nincsenek ma menekülő energiaforrások, tehát zajlik a szén kivezetése az energiamixekből, a zöldítés révén. Legalább 8 tagországban zajlanak az atomstoppok, tehát az atomerőműveknek a leállítása. Ezen túl ugye elkészült az északi áramlat 2 gázvezeték, tehát fizikailag már képes lenne gáz, óriási mennyiségű gázt továbbítani Európába, de ezt mégsem teszi, mert zajlik a jogi csűrés csavarás, tehát funkcionálisan még mindig nem lehet használni az északi áramlat 2-t. Aztán az is nagyon érzékenyen érintette az Uniót, ugye eddig a földgázról beszéltünk, most egy kicsit az olajról. Az OPEC és a nagy kőolajtermelő országok nem érték még el azt a kitermelési kapacitást, ami a Covid előtt volt. Ugye ez az üzemanyagok ellátás terén okoz egy jelentős szűkösséget, ezt érezzük mi is a bőrünkön, hiszen az üzemanyagárak jelentősen emelkedtek.
Rendkívül komplex és bonyolult ez a helyzet, és bonyolult lesz a következő kérdés is. Meddig tarthat ez a helyzet?
Itt nagyon sok függ attól, hogy az Európai Unió mikor fog végre a józan eszére hallgatni, és mikor fog gyorsan megállapodni a Gazprommal az északi áramlat 2 vezeték használata kérdésében. Ez a vezeték, ha ezen megindulnak a szállítások, az 55 milliárd köbméter földgáz per év jelenlegi állapotában, de ennek a duplájára bővíthető, ez nagyon hamar meg tudná oldani a problémákat.
Egyébként ez egész Európába tudna szállítani, tehát megvannak azok a kapcsolódási pontok a gázvezetékrendszerben?
Ez Németországba érkezik Oroszországból, ettől függetlenül, ha Németország olyan jól csatlakozik az Európai Uniós gázinfrastruktúrához, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a földgáz az európai piacra érkezik be, tehát Németországon keresztül elérhető lesz az Európai Unió nagy része számára, számunkra is, tehát ez nyilván nagyban megnyugtatná a piacokat.
Mik az ennek az egész mizériának egyébként a megújuló energia forrásokhoz, termeléshez?
Hát két módon is kapcsolódik a dolog. Ugye az egyik az, hogy mindenki Európában a karbonsemlegességre fókuszál már most, és emiatt ugye egy kicsit mostoha gyerekként kezeljük a hagyományos energetikai szegmest. Tehát sajnos pénzügyileg ez azt jelenti, hogy nem történnek meg azok az állagmegóvó és üzembiztonság növelő beruházások és karbantartások jelentős részben, aminek meg kellett volna, hiszen tudják, hogy ez lassan lejárt lemez lesz a foszilis energia használata Európában. Ezért senki nem tesz már túl sok plusz pénzt bele. Ez ugye az egyik probléma. A másik probléma pedig az, hogy ellátásbiztonsági szempontból a megújuló az időjárás függő megújuló energiák, azok nem tudták pótolni a hagyományos energetikai szegmenst. Ugye gondoljunk bele, hogy Magyarországon mondjuk a napenergia maximális elméleti hasznosíthatósága egy kicsivel több mint 2000 óra per év, és olyan 2400 órában van elég erős szél ahhoz, hogy energiatermelésre lehessen használni. használni. Egy év meg 8760 órából áll, tehát hogyha matekozunk egy kicsit, akkor hamar kiderül, hogy az év több mint 70%-ában bizony a hagyományos energiatermelő szegmensre vagyunk szorulva, és most is ugye van egy szürke, szélcsendes időszak Nyugat-Európában is, és se a nap, se a szélenergia nem tudott jelentősen bepótolni az energiahiányba.
Mit jelenthet mindez? Azt is akár, ahogy ön fogalmazott az írásában, visszaköszön a szénreneszánsz?
Én úgy gondolom, hogy Európában a szénreneszánsz egy rövid távú történet. Itt olyan stabil gazdasági szabályozók veszik körül ezt az energetikai szektornak a fejlődési irányát, ami nem engedi meg, hogy a szén hosszú távon is visszajöjjön a múltbéli pozíciójába. Tulajdonképpen az energiatermelés is úgy növekszik az Unióban, hogy kb. 11%-kal csökkent a foszilis arány, most is, ebben a pillanatban is. Tehát nem hiszem, hogy szénreneszánsz hosszú távon számíthatunk, csak ez egy bizarr helyzet. Ez egy rossz politizálás és a cselekvés halogatása ezt a bizarr helyzetet szülte, ami arra utal, arra a szomorú helyzetre, hogy az Európai Unió energiapolitikája rövid távon biztos, hogy meggondolatlan. Itt túl sok hiba lett egymásra halmozva.
Beszéljünk egy picit Magyarországról, hogy ránk nézve, vagy a magyar emberekre nézve milyen következményekkel járhat ez az egész helyzet. Megtartható-e a rezsicsökkentésnek az elért eredményei ilyen környezetben?
Igen, én úgy érzem, és hát sok éves szakmai tapasztalatom mondatja velem azt, meg minden dolog, amit erről tudunk, hogy Magyarországon a lakossági energiárak azok eléggé válságállóak. Ennek megvannak a teljesen objektív feltételei. Gondoljunk arra, hogy ugye megkötöttük, hogy mi nekünk sikerült az oroszokkal, a Gazprommal egyességre jutnunk a legjobb pillanatban, tehát megkötöttük a 15 éves gázszállítási szerződés, és ez mindenképpen stabilizáló hatású. Ezen kívül olyan nagy kapacitású európai szempontból is jelentős földgáztárolói kapacitásaink vannak, hogy abból ott eddigi feltöltött gázból, ami ugye a tárolói 86%-ba fel vannak töltve, ebből gond nélkül ki tudunk hozni egy kemény telet is a földgázellátás szempontjából úgy, hogy az új balkáni vezetéken, illetve Ausztria felől sem érkezik be egy cseppnyi földgáz sem Magyarországra, tehát földgáz a fűtés szempontjából teljesen rendben vagyunk az áramszolgáltatás szempontjából is, mert a paksi atomerőmű, ami a nagy részét adja a mi termelésünknek és fogyasztásunknak, ott legalább 2 évre elegendő fűtőanyag van betárolva, úgyhogy nem érintik a rövid távú ármozgások a lakossági árakat a paksi árammal kapcsolatban. Ugye a Mátrai erőmű hazai lignitet használ, ahol a költségek csak a kitermelési költségtől függnek, nem érzékenyek a világpiaci árokra, ugyanez igaz a hazai megújuló kapacitásokra is. Ugye egyedül a kőolaj az, amit érzünk a zsebünkben minden nap, hogy bizony a szemanyagok megdrágultak, itt nincs mozgásterünk, de ez nem olyan szorosan a rezsi része, de a rezsipolitika szerintem folytatható, ez a szakértők többsége ezt mondja, és ennek megvannak az objektív alapjai.
Toldi Ottót, a Klímapolitikai Intézet kutatás vezetőjét hallották. Egy kulturális hír után 10 órakor jövünk majd a legfrissebb hírekkel, információkkal. A 10 órai hír összefoglalót követően pedig folytatjuk majd az energiárakat. A földgáz exportról lesz szó, és hát arról, hogy a Gazprom ismét felfelé módosította az árvárakozási előrejelzését. Precser Tamással, az Erste gázipari elemzőjével beszélgetünk mindenről, és aztán a Zicsi díjakkal zárjuk a reggeli monitort.